Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a beszélgetést. Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnak elnöke van itt a stúdióban. Jók voltak a 21-es számok, ami a magyar szellemi tulajdon védelmét tulajdonképpen leképezi. Bár azt is olvastam, hogy ön azt mondja, hogy egy szám az önmagában nem mérvadó, ennél több kell. De nézzük azért ezt az egy számot, vagy ezt az adatsort.
Alapvetően azt kell mondani tényleg, hogy jók voltak a 20-21-es számok. A 22-es év elején már látszik egyfajta picit visszaszabályozó, vagy visszarendeződő számnagyság, de hogyha azt nézzük, hogy a szabadalmak területén is a változás dinamika az plusz százalékot jelent, még hogyha ez nagyjából olyan 1-2% környékén van, de akkor is egyfajta növekedés. Amiben viszont jelentős változás van, az a V1-vel kapcsolatos, vagy a formatervezési mintákkal kapcsolatos növekmény, mert ott 60-30%-os növekedés lehet megfigyelni. Tehát az, amiről beszéltünk az elején, hogy vannak olyan jellegű oltalmak, amelyek a piacra jutást, a márkaépítést, a brandet támogatják és segítik, azokban nagyon-nagyon erős volt a dinamika 2021-ben. Míg az a fajta tendencia, ami a műszaki újdonságokhoz kötődik, ott egy ilyen evolutív jellegű fejlődés azért szépen detektálható, vagy jól látható. És igazából azt kell, hogy mondjam, hogy olyan jellegű kiugrást viszont látunk, és bizonyos értelemben előre is lehet jelezni, amelyek arról szólnak, hogy például a hazai egyetemi kutatóbázisokon jelentős mennyiségű az a fajta potenciál, ami például a szabadalmak bejelentésével kapcsolatos. Amióta egy új innovációs ökoszisztéma van, ez egy-két év, most kezd odáig eljutni a kutatásfejlesztés innovációs világ, hogy bizony-bizony ezekhez kapcsolódó jogokat el kell kezdeni bejegyezni. Amíg mondjuk 3 évvel ezelőtt van 10-12 darab bejegyzett oltalom az összegyetemi világban, addig most százasával vannak oltalom érett bejegyzés előtt és alatt álló történetek, amelyekben azt gondolom, hogy ez a fajta változási dinamika lesz az, ami a 2022-23-at valami szempontból jól fog jelenteni.
Ez érdekes, muszáj visszakanyarodjak erre a kínai példára, amit mondott, kínai oltalom, szellemi tulajdonvédelem kontra Európai Unió, és értem én, hogy a lakosság szám az ott sokkal nagyobb, ez világos. De egyszerűen a lámpa fölgyullad a fejükben, bármikor, bármilyen alkotó műhelyben, és már ez bevillan, ott valami nagyon nagy változás történt, ha ott így mennek el a számok.
Azért érdekes a dolog, mert ez, ugye, ahogy mondtam, nem csak Kína. Ott van mögöttük Japán, ott van Dél-Korea. Tehát az egész ázsiai térségben van egy olyan jellegű gondolkodás, ami azt mondja, hogy például a mesterség és intelligencia terén megfigyelhető több mint 700%-os oltalmi növekményt, ennek egy jelentős részét ugye ők jegyzik, vagy a Big Data-val kapcsolatos ugyancsak 699%-os növekedést mutatott ki a világszervezet ezeken a területeken. Tehát azok, amelyek autonóm rendszerek, cloud computing,
tehát amik meg fogják határozni a következő 10-20 évünket,
ezek az a területek. Az a fajta tudatosság, hogy bizony-bizony ezeket a jogokat ők jegyezzék, na ez jelent meg. És ez egy olyan jellegű plusz, amit mi nem nagyon vettünk észre, hogy ebben nekünk bizony oda kéne érnünk. Mert hogy a kutatásfejlesztés innovációkban tényleg jók vagyunk, jó dolgokat tudunk kitalálni, hiszen csak azt nézzük, hogy a COVID idején is több mint 5000 fölötti az újdonság, ami megjelent például a COVID-dal kapcsolatos egészségügyi eljárásokban, protokollokban, vakcinákban, gyógyszerekben és sok minden másban, több mint 5000-valahány száz, amit bejegyeztek Európában. Tehát azt gondolom, hogy jók az irányok, de valahogy mégsem tudjuk ezt a fajta átütő erőt annak érdekében megtenni, és erre akarjuk felhívni a figyelmet, hogy bizony-bizony ez egy fontos kérdés lesz, mert a következő 5-10 évben itt el lehet veszíteni azokat a pozíciókat, amelyek mondjuk egy-egy gazdaságnak ilyen értelemben a versenyképességét jelzik.
Rendben van, de minket most nem csak gyógyszergyárak vezető tudósai hallgatnak, és nem mesterséges intelligencia, robotizációval foglalkozó agyak, hanem mondjuk olyan KKV tulajdonosok és ügyvezetők is, akik mondjuk a mezőgazdaságban tevékenykednek. És azt mondják, hogy rendben van, de nekem nincs gömböcöm, meg nincs nem tudom micsodám, és vakcinát sem fogok fejleszteni. Ez nem az én futballpályám. Nem hiszem, hogy nekem van itt mit keresnem. Úgy érzékelem, hogy önök pont a hivatal most pont ezt a hatalmas bázist igyekszik megszólítani. Hát előbb már mondtam ezt az IP hősök kampányt, valami ilyesmiről is van szó.
Erről beszélünk, igen, mert elkezdtük megnézni az egyes ágazatokat, és az ágazatoknak az ilyen szempontból vett szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vett érintettségét. Ebből az egyik példa az élelmiszeripar, vagy az agrárium. Az élelmiszeripar kapcsán jelöltünk ki olyan IP hősöket, akik ezt jól csinálják, és jól meg lehet őket mutatni, és az ő példájukon keresztül a közép-kis vállalkozás, mikrovállalkozásoknak is meg lehet mutatni, hogy szellemi tulajdona mindenkinek van. Szellemi tulajdon joga, meg csak annak, aki bejegyzi. hogy mit kell bejegyezni, mit érdemes bejegyezni, na ebben tudunk segíteni, mert ez nem kell feltétlen világújdonságot kitalálni, nem kell a spanyol viaszt is most éppen mindenkinek összerakosgatnia. De amikor kitalál valaki egy terméket, egy technológiát, vagy akár csak nevet akar neki adni, bizonyos értelemben brandet akar építeni, akár csak a cégének, termékcsoportjának, szolgáltatásainak, ez mind-mind oltalom alá helyezhető, amelyeknek ilyen értelemben vett piaci értékessége az ezen keresztül javítható. És ezt kell igazából felismerni, itt az élelmiszeriparban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából van 15 ezer védjegy. Itt nem a szabadalmakra fogunk koncentrálni, hanem kimondottan a védjegyekre. De ez a védjegy mennyiség, ez nagyjából körülbelül fele annak, amit Ausztria tud ma. Ők 33 ezer védjegy bejegyzésénél tartanak, mi 15 ezernél. Körülbelül ugyanaz a termék összeállítás, és nagyjából az egész élelmiszeriparnak a nagysága ott is, mint itt. De egy sokkal tudatosabb vállalkozói gondolkodásmód van, mert hogyha valaki ott egy családi vállalkozásban egy új tejterméket létrehoz, akkor az új tejtermékkel kapcsolatos bejegyzést, azt nem csak a piacra vitel kapcsán, hanem egy hivatali hatósági bejegyzés kapcsán is megteszi.
Igen, de az ő termékét a régióban keresik is, abban a faluban, városban keresik is. Pontosan tudja, hogy Stroblban ki az, aki a pálinkát csinál, és annak ott van a védjegy, meg az oltalma, meg az összes többi. És az összes pálinka verseny, ott van meg az összes étel. Magyarországon talán ez még nincs meg.
Most indul igazából azt látni, ezért vannak az IP hősök, mert meg tudjuk mutatni azt, hogy például egy borászat, például egy sajtgyártó cég, például egy csokoládé és édesége,
manufaktúra.
Mind-mind alkalmas arra, hogy bizony-bizony ők már ezt jól csinálják, érdemes odafigyelni arra, amikor van egy olyan vállalkozás, akinek 10-15 védjegye van. Nem kell, hogy szabadalma legyen. Egy-egy védjegy bejelentéséhez meg elég egy 85 ezer forint, ami a következő 7-10 évre megteremti az oltalmat ennek az egész védjegynek. De hogyha csinál egy termékköré, termékcsoport köré valaki egy ilyen jellegű oltalmi portfóliót, akkor biztos lehet abban, hogy ezt nem tudják mások ilyen értelemben jogtisztán máshol innentől kezdve elvinni. Ez az ő értéke, és ez jelentősen növeli igazából például az ő fontosságát, helyzetét, finanszírozhatóságát, sok-sok minden mások.
Vidéken voltam az elmúlt 3 napban, és tudtam, hogy jön, és beszélgetni fogunk egy jót, és az összes vállalkozó ismerőst, meg nem ismerőst megkérdeztem ez ügyben. Komoly nagy vállalkozók és okos emberek. És mégis volt köztük, aki azt mondta, hogy ő ezzel nem foglalkozott soha. Neki rengeteg találmánya volt, amit aztán az ő ágazatában, talán ezt mondta, hogy közkincsté lett, és nagyon sokan, nagyon sok helyütt használják.
Igen, ezt... és egy-egy részterületen, ágazatban eltérő módon, de igen, ez szerepet játszik. Amikor azt mondjuk, hogy generációváltás a vállalkozásoknál, nagyon sok esetben most kezdenek rádöbbenni, hogy az apuka, a nagypapa, az anyuka, a nagymama által létrehozott vállalkozások, amelyek még a rendszerváltás idején jöttek létre, az ott felhalmozott szellemi tulajdon értékét tovább lehetne gördíteni, csak nem lett bejegyezve. És bizony innentől kezdve ez nem számít ilyen értelemben örökíthető valós cégértéknek. És ezért ezek a technológiák nagyon sokszor bizony-bizony közjóvá válnak, mások által ilyen értelemben másolhatóvá, ilyen mód mindenki közkincsé által
közkincsé.
És akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy innentől kezdve pontosan mi is az érték. Az az érték, amit éppen adott pillanatban meg tudunk tenni, de a jövőre vonatkozó értékeink így nincsenek biztosítva. És ez a fajta gondolkodás az, amin azt látjuk, hogy ha most mi ezt megfő módon pusoljuk, hogy ezt az egy adott ágazatokban az élelmiszeripart követően az építő alapanyag, vagy az építőiparban, az energetikában, a zöld gazdaságban dolgozó vállalkozásoknál elkezdjük ezt elmagyarázni, elmondani, valamilyen szempontból edukálni a vállalkozásokat, hogy fogjuk föl, értsük meg, ennek mekkora értéke van, akkor azt gondolom, hogy ez az irány, az jó irány. Ha megnézzük az, hogy vállalkozásokat 3,4%-uknak van bármilyen oltalma. Az európai átlag 8,8, a lengyerek 10 körül járnak, a szlovákok is, csehek is olyan 7-7,5 környékén. Ez ugye praktikusan azt jelenti, hogy mi megduplázzuk az oltalmakkal rendelkező vállalkozásaink számát, még akkor sem vagyunk igazából az európai átlagon, sőt, igazából az európai átlag maradunk alatt. De ez is egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon kemény munka, hogy elfogadjuk, hogy azt a sztereotípiát, hogy a szellemi tulajdon egyenlő a szabadalommal, nekem nincs szabadalma, mindentől kezdve ez maradjon azoknak a feltalálóknak, akik nagyon okosak, ezen túl kell lépnünk. Mára már az üzleti értékét egy vállalkozásnak nagyon sokszor az immateriális vagyon elemei határozzák meg, és az immat javak köztük a szellemi tulajdonnak az értéke, ez egy nagyon-nagyon fontos és piac által is behárazott értéke.
De ezt most nekünk szoknunk kell, tanulnunk, nekem edukálódnunk kell mindenképpen. Az IP Hősök kampányban az is kiderül az érdeklődők számára, hogy ez a nap végén mit hoz. Ne haragudjon, hogy mindig ezt kérdezem, de ebben a világban, ami most van, meg most jön, nagyon fontos, hogy hogyan cseng a kassa. Én azt látom egy ilyen előadásban, egy ilyen videóban, podcastban, bárhol egy ilyen vállalkozótól, akinek sikerült, aki erre gondolt már 5 éve, 10 éve, és én még eddig nem gondoltam, hogy neki ezért, meg ezért, meg ezért hozott ez ennyit.
Nagyon fontos, nagyon izgalmas történeteket hallunk mi magunk is, amikor azt mondja egy borkészítő manufaktúra, hogy legyártott egy borhoz kapcsolódó címkét, egy új elnevezéssel, piacbevezetésre kész kampánnyal, és a nyomdai megrendelés feladás előtt 2 perccel derült ki, hogy egy teljesen más név az, amit ennek a bornak kellene adni, mert hogy bizony az a név, amit ők kitaláltak, az máshol már védett. Ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés, de ott meg kellett hozni azt, hogy mindent leállítanak, újra gondolnak, újra gombolnak, és újraindultak, és ez megmentette őket attól, hogy egy nagyon súlyos szellemi tulajdonhoz kapcsolódó védj egy perbe keveredjenek, mert ilyenekre lehet számolni.
Ez egy másik aspektus ráadásul. Nem azért csöng a kassza, mert kerestem, hanem bukhattam volna, ha nem vagyok ebben körültekintő.
De ugyanez is az olasz oldalról is, például a Frizzante, amit amúgy ismerünk, az nem lett Magyarországon bejegyezve. Ilyen értemben innentől kezdve használható is, és használjuk is, és ki is lehet használni. És ügyesen lehet lavírozni azoknak a vállalkozásoknak, akik ebben a termékben, termékkörben például szeretnének ilyen értelemben előrelépni. Ezer ilyen példát lehet mutatni, és az IP Hősöknek igazából ott van a lényege, hogy ők el tudják ezt mondani közérthető módon, nem a mi hivatali bigfa nyelvünkön jelenik ez meg, hanem abszolút azokkal a kitételekkel, problémákkal, lehetőségekkel, amelyeket ők láttak, ők átélnek, azokkal lehet elmagyarázni, elmagyaráztatni ezt, és ez a jó gyakorlatnak, és merem azt is mondani, hogy a rossz gyakorlatnak, a bukott történeteknek az esetei kapcsán meg lehet érteni, hogy mire kell és miért odafigyelni.
Hát ezt kell pusolni, ugye, hogy ön mondta, én meg azt mondtam, hogy ennek a lámpának most mindenhol fel kell villanni a következő években, évtizedekben, ha nem akarunk súlyosan lemaradni. De ez egy egyetemre, egy kutatóintézetre, egy vállalkozásra, egy manufaktúrára.
Mindenkire igaz,
jogos is igaz.
Szellemi tulajdon mindenkinek van, tulajdon joga, illetve az ehhez kapcsolódó ilyen értelme vett jogérvényesítés, meg csak annak, aki igazából ezt megszerzi, ezt a jogot is magához köti. Ez az, amit próbálunk a fiataloknak is elmagyarázni, hogy hogyan lehet eljutni odáig, hogy amikor még üde az agy, amikor még tele vagyunk kreativitással, amikor még egy hallgatói, vagy adott helyzetben egy tanulói jogviszonyban lévő fiatalnak, az új ötletét, az új kutatási eredményét, vagy az új egyszerűen csak földgyulladó lámpát a fejében el lehetne kezdeni bizony-bizony szellemi tulajdon joghoz kötődő kérdésekkel.
Ként kezelni.
Így van, megvédeni. Mert nagyon sok esetben azért a világ abból él, hogy a fiatalok kreativitását, tudatlanságát kihasználva bizony-bizony ezeket elkezdik lemásolni, adott helyzetben elvinni, és ipari hasznosítást máshol
megtenni. Ezt egészen pontosan tudják, hogy a mai egyetemmel való együttműködésből. Tehát ez,
ott is. Ez és most már azt merem állítani, hogy 7-8 egyetemmel együttműködést megújítva nagyon-nagyon sok
ezeket a réseket
igen. Ehhez tartozik egy másik elem, ami meg azt mondja, hogy bizony-bizony van a hamis termékek kezelése, illetve annak a tulajdonnak, a szellemi tulajdonnak azon része, ami arról szól, hogy az eredeti, az érték, az eredeti, az igazi. Tehát aminek ilyen értelemben vett értékessége, nem csak minőségben, egészségkárosító és sok minden más hatásaiban valamilyen módon kezelhető. Itt erre kell valahogy koncentrálni. Mert bizony-bizony az elmúlt 2 év a mostani felmérések alapján szinte egyértelműen megmutatták azt, hogy azért jelentős mértékben nőtt a hamis termékek részaránya a vásárlásainkban, és ennek az egyik nagyon izgalmas szegmense az a 15-25 közötti korosztály.
Az egy generáció, igen.
Ők kezdtek el igazából ebben a dologban erősen el vagy leromlani, és érdemes lenne, vagy érdemes megmutatnunk azt, hogy bizony-bizony ez nem jó irány és nem jó tendencia. Miközben közben azt kell, hogy mondjam, hogy ez világjelenség. Mi úgy nagyjából az átlagnál vagyunk, mi 37% ennek a korosztálynak az, aki jelezte, hogy ő már vagy tudatosan, vagy vétlenül és véletlenül töltött le illegális tartalmat, vásárolt hamis terméket. Lett légyen az egy ruha, lett légyen az egy...
Ez lehet tárgyasút, és lehet szellemi termék.
Igen, elektronikai cucc, vagy bármilyen más, vagy akár egy olyan jellegű tartalom, amit a digitális területen el lehet érni. Miközben az európai két végét, ha mondom a listának, az egyik a Görögország, ők olyan 63% környéken állnak, a csehek a másik vége, ők olyan 24% környéken vannak, de hozzánk képest sokkal rosszabb helyzetben vannak azok az országok, akikről korábban azt gondoltuk, hogy illegális tartalmakat, illetve hamis termékeket egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben fogyasztanak, vagy fogyasztanak el. Ilyen például Dánia, ilyen értelemben Belgium, vagy Finnország, mögöttünk vannak, 40-45-47%
Az ember azt gondolna, hogy a tudatosságot erős, és megvan az anyagi erő is, vásárló erő is, hogy választhassa, a nagy többség választhassa a valódit.
Viszont a pandémia, a bezárkózás, a home office, az áruk kvázi azonnali elérhetősége, a webes oldali vásárlások, ahol nagyon sok a hamis termék, hamis tartalom, ez mind-mind ezt valamilyen formában elősegítették, és hát bizony-bizony erre föl kell hívni a figyelmet, hogy ez nem jó tendencia és nem jó irány. Ebbe egyfajta tudatosságot azért be lehet csempészni, és azt gondolom, hogy nem rossz az, hogyha beszélünk arról, hogy igen, az eredeti az igazi, és egy olyan jellegű kampányt is indítottunk olyan jellegű tartalmakkal kapcsolatosan, ami egyfajta lehetőséget ad arra, hogy itt is a fiatalok saját maguk egy pályázat keretei között olyan tartalmakat állítsanak elő, hogy ezt meg tudják mutatni a többiek számára, hogy mitől is válik igazából egy valós termék, egy valós létrehozott áru, vagy egy tartalom, az ténylegesen értékű.
Nyilván fontos az árbéli különbség. Míg az igazi, ahogy fogalmazott, a valódi, az általában drágább, sőt, az esetek nagy többsége drágább, mint a hamisítvány. Viszont transzparens, én ezt a szót kerestem, csak nem tudtam ott közbevetni, mert nem jutott eszembe. Az igazi az valószínűleg transzparens. Lehet, hogy nem jó, ahogy előállítják, de tudom, hogy hogy állítják elő. Tudhatom, ha akarom, ugye, egy brandnél. A hamisítványnál nem. Tehát, ha én fenntartható fejlődésben, meg sok minden másban hiszek, meg a globuszt figyelem, meg nem akarom, hogy gyerekek, meg rabszolgák dolgozzanak valószínűleg a világban, akkor ezt is bele kell tennem a mérlegbe, ugye?
Igen, ez egyértelmű, hisz itt gyakorlatilag a hamis termék az majdnem minden esetben bűnözői hálózatokon keresztül állítódik elő, és kerül valami forgalmazásba. Igen. Vagy nem forgalmazásba, hanem terítésbe. Hogyha ilyeneket vásárol valaki, akkor bizony tudnia kell, hogy igen, olyan jellegű szervezeteket támogat, olyan jellegű helyzeteket finanszíroz, amiben ez az illegalitás, ez nagyon keményen megvan, ez az egyik része. A másik része, ez tele van olyan jellegű, meghatározhatatlan minőségű termékkel, amelyek adott helyzetben igen, lehetnek károsak. Ha azt nézzük, hogy az összes világon elfogyasztott gyógyszernek több mint 48% az hamis, mert hogy olyan jellegű kemikáliák és egyebekkel van tele, amelyeknek ilyen értelemben visszakövethetősége, az eredet igazolása és sok minden más az nem megoldható, és sajnos beszedjük, meg beszedik az emberek, akkor bizony-bizony ez egy nagyon komoly probléma. Persze az a jó hír, hogy amit mondjuk a gyógyszertárban vásárolunk, gyógyszerek és minden más, annak arra ez nem vonatkozik, hanem ezek olyan jellegű illegális vásárlási helyek, webáruházak vannak olyan jellegű.
Neked van olyan termékkörök, amik
igen,
ott lehet,
az utcán, itt ott, ott piacokon meg lehet vásárolni, gyógyszernek látszó tárgyak, maradjunk ennyiben. Ezek mind-mind nagyon komoly problémát okozhatnak egészségügyi szempontból is. Tehát az eredetiség nyilván azon kívül, hogy most a farmer, amit rajtunk van, az éppen eredeti vagy nem eredeti, ez egy nagyon fontos kérdés persze a gyártó oldaláról, hogy az ő kára mekkora, és ezen keresztül azért nyilván egy egész gazdaság számára is nagyon komoly problémákat okozhat ez, de másik oldalon persze ott van a fogyasztói kérdés is. Nem véletlen, hogy a hamisításai nemzeti tanácsnak része a fogyasztóvédelem, és része igazából azok az iparágakkal kapcsolatos engedélyeztetési szervezetek, amelyek akár csak egy élelmiszerrel, akár csak egy gyógyszerrel, akár csak egy ipari termékkel kapcsolatosan ezeket a hatósági engedélyeket kiadják.
Nagyon izgalmas időszak következik az életükben, a hivatal életében, és azt gondolom, ez jól megmutatta az elmúlt 40 perc, hogy mennyi mindennel lehet és kell foglalkozni.
Igen, hát ez azt gondolom a következő 25 év, most ugye a múlt évben volt 125 éves a hivatal, mi azt mondjuk, hogy a 130 éves hivatalt tervezzük már most, és az addig terjedő időszakot, azt gondoljuk, hogy lesz benne bőven kihívás.
Nagyon szépen köszönöm a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke, Pomázy Gyula, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.